Tűzfelátjárásról szeretnék beszélni, és arról, hogy mennyire komplex ez a dolog. Tehát manapság mennyivel egyszerűbb dolga volt az internet hőskorában egy valós idejű kommunikációnak, amikor nem kellett megbirkózni a semmiféle tűzfallal, nattal, különböző IP, akkor ugye csak IPv4-ről beszéltünk, nem voltak különböző IPv4, IPv6 családok. Tehát maga a tűzfal az ugye kívül tartja a nem kívánatos forgalmat, de ezzel együtt megnehezíti a valós idejű kommunikációt. És a cél az, hogy a valós idejű kommunikáció az valamilyen szabványos formában, de át tudjon jutni ezeken a címfordítókon és adaton. Mi is a probléma? Tehát az a problémánk, hogy manapság egyre több fajta akadályt kell leküzdenie, ha pont-pont kapcsolatot szeretnénk építeni, feltehetően IP-UDP felett, két végpont között. Ugye egyre több akadályunk van, és ezeket egyrészt fel kell fedeznünk magát a topológiát, egyre többféle IP címünk van, IPv4, IPv6, lehetnek mobil IP-ink, lehet Wi-Fi-ink, LAN, VPN hálózatunk és egy millió másfajta megoldás. Próbálunk rést ütni a tűzfalon, mégpedig azzal, hogy ugye a kimenő forgalomra a visszafele jövő kommunikációt a tűzfal már visszaengedi, és ezzel próbáljuk kinyitni mondjuk a NAT-ot és a tűzfalakat. Maga a tűzfal átjárásra az IATF létrehozott egy Interactive Connectivity Establishment ICE rövidítésű protokollt, ami arra szolgál, hogy ezt megkönnyítse. Ez két másik protokollra épül, erősen a Session Traversal Utilities for NAT, a STAN és a TURN, ami majd az a relay-ek, tehát a forgalomnak az átjátszására lenne majd való. Tehát először is ugye fel kellene fedeznünk magát a topológiát. A STAN szerver segítségével fogjuk tudni ezt megtenni. Azért van szükségünk ugye felfedezni a topológiát, hogy tudjuk egyáltalán, hogy NAT mögött vagyunk-e, tehát hogy mi az a külső cím, ami az internetről látszik, tehát milyen IP cím portpár az, ami hozzárendelődik a NAT-on magához, ahogy a legkülső, tehát az internethez legközelebb lévő címfordítóra. Tehát ugye felfedezzük a saját címeinket, mert ugye azt tudjuk, tehát hogy milyen interfészeink vannak, azok milyen IP címmel rendelkezik, és felfedezzük, hogy mik azok a reflexív címek. Ezen kívül tudunk allokálni TURN segítségével címet, amit utána, amit majd ugye át tudunk küldeni a túloldalnak, hogy ide várjuk a forgalmat. A TURN-re ugye akkor van szükség, vagy akkor lehet szükség, visszamegyek, hogyha nem működik, tehát nem épülhet ki a direkt kommunikáció pont a tűzfalátjárási problémák miatt, ekkor nem szeretjük ezt, mert ugye plusz késletetést ad a kommunikációnak, de mégis egy lehetőség arra, hogy a kapcsolat mégis felépüljön. Tehát így összefoglalva, tehát vannak ugye a hostunknak interfészei, azoknak vannak címei, felfedezzük STAN segítségével a reflexív címeket, a szerver reflexív címeket, és felfedezzük, vagy allokálunk a TURN szerveren relay címet, hogy ezt is tudjuk használni. Utána ezeket a címeket, hogyha összegyűjtöttük, akkor priorizáljuk. Alapvetően a prioritás, hát többféle lehet, alapvetően az ICE protokoll azt javasolja, hogy a relay legyen a legutolsó, mivel az plusz késleltetést ad. De vannak más stratégiák, mint például a Google Duo megoldás, amivel WebRTC-nél pont az ellentétes megoldást használja, először használja a relay-t, pont azért, hogy a kapcsolat minél gyorsabban és minél biztosabban jöjjön létre, és csak utána esik vissza a pont-pont közvetlen kapcsolatra, amúgy egy jobb minőséget, mert kisebb késletetést tud. Tehát itt a kapcsolatfelépítésnek a gyorsasága egy nagyon-nagyon fontos kérdés lehet. Tehát ugye SDP-kkel kicseréljük a két oldal a kommunikációt, mármint a kommunikációs portokat, vagy pedig hát attól függ, ha Trickle ICE-ről beszélünk, ami az ICE-nak egy továbbfejlesztése, akkor szépen folyamatosan át tudjuk csöpögtetni ezeket az információkat, mihelyt felfedezte a végpont a a címet, hogy már rögtön el tudjon kezdődni a kapcsolatnak a leellenőrzése. A connectivity check-ek, ami nem más, mint a két oldal ugyanazt a STAN protokollt használja, mint amivel felfedezte a külső címét, ugyanazt használja arra, hogy megvizsgálja azt, hogy ez a kapcsolat ez ténylegesen működőképes. Tehát ne essen meg azt, hogy a kapcsolat létrejött, de fekete képet látunk, mert a videó vagy a kapcsolatban mégiscsak valamiféle szűrés van. Tehát mind a két oldalra egy binding request response-zal ezt leellenőrzi, mielőtt odaadná a médiának. Tehát ugyanazt a portot használja, amit majd később átad az RTP-nek, vagy igen, és pont... ennek segítségével biztosak lehetünk abban, hogy az a kapcsolat, amit ő leellenőrzött, az működőképes lesz. Van még egy kis koordináció, egy ilyen master-slave viszony a kettő között, tehát hogyha a letesztelt kapcsolatok közül kiválasztják, hogy melyik lesz az, amit majd fognak használni, és ugye a kommunikációnak átadják. Itt Tricolize-ről beszéltem, ez egy másik optimalizáció lehet, hogy ne 4 darab kapcsolatot építsünk föl, mint a VoIP videokonferencia rendszereink esetén korábban, hanem próbáljuk ezeket egybe kezelni, tehát 4 kapcsolat helyett itt az audio-videósávokat egybe és egybe kezelve, egybe multiplexálva, és az RTP-RTCP, ami páros-páratlan porton ment korábban, azt is próbáljuk egybe multiplexálni, és akkor egyetlen egy kapcsolaton keresztül tudjuk ezt átvinni. Maga, hogy hogyan is viselkedik a NAT, erre a RFC 4787 tett egy-két ajánlást, azzal kapcsolatban több viselkedést megfogalmazott, én nem foglalkoznék csak a mappinggel és a filteringgel, ez hogy hogyan rendelünk hozzá portokat és hogyan fogjuk szűrni a forgalmat. Tehát itt alapvetően végpont független mappinget ír elő, vagy javasol, sőt must-ként definiálja, és ajánlja az endpoint independent és address dependent filterinket, és majd látni fogjuk, hogy a valóság ez ettől bőven eltér. Tehát a RFC 4787 mapping és filtering alapján definiált 9 kategóriát, korábban a korábbi STAN RFC, ő 4 kategóriát definiált, a cont és a port restricted, restricted cont és a szimmetriket. Alapvetően ezek a kategóriák nem teljesen illeszthetők rá a NAT implementációkra, de mert ez végül is egy modell, de a lehető legjobban leírja a jelenlegi tudásunk szerint, hogy hogyan is kellene működnie egy UDP kapcsolatnak ahhoz, hogy multimédia kommunikációra használni, tehát minél könnyebben lehessen a tűzfalátjárást megtenni vele. Tehát a mapping, hogy mik ezek a kategóriák? Tehát ugye attól függően látjuk itt, hogy ha egy... Tehát minden egyes kimenő különböző IP címekre, különböző portokra ugyanazt a kimenő portot használja az Endpoint Independent Mapping esetén. Address Dependent port, tehát amikor cím szerint különböző portokat használ, és ugye a harmadik esetben az Address and Port Dependent Mappingnél ugye minden egyes különböző portra, még ha ugyanazon az IP címre is megy ki a forgalom, ugyanazt a port, vagy különböző portot fog használni. Ezt fel lehet fedezni, ez az RFC 5780 definiálta a STAN protokollnak egy kiterjesztését, amihez nem kell más, mint hogy egy olyan STAN szerver, aminek 2 IP címen és 2 porton hallgat, és ezeknek az IP címeknek a portoknak a STAN üzenetekkel való váltogatásával föl tudjuk ezekkel a lépésekkel fedezni azt, hogy mi a mapping. A filtering ugye, az pedig arról szól, hogy hogyan is engedünk vissza forgalmat. Tehát ha egy adott IP címre kiment már forgalom, akkor bárhonnan az internetről visszaengedünk forgalmat. Vagy csak egy adott IP címről engedjük vissza, amire kiment az előzőleg a forgalom. Vagy csak arról az egyetlen egy IP cím portról engedünk vissza forgalmat. Ugye ez a valóságban a leginkább használt az address and port dependent filtering. És erre is megvan, hogy tehát ezzel a 3 lépéssel lehet felfedeznünk azt 3 darab STAN üzenet segítségével, válasz segítségével tudjuk ezt felfedezni, hogy milyen, tehát melyikről is van éppen szó. Ugye az, hogy a portot hogyan is választjuk, amit a NAT majd kifordít, abban Annak rengetegféle fajtája lehet. Egyik módja az, hogy megőrizzük a portot. A másik fajtája az, hogy random, véletlen portot fogunk keresni. És miért is keresünk véletlen portot? Pont azért, mert ugye a Kaminsky DNS-kes mérgezés támadás pont arra épült, hogy meg tudjuk sejteni a forrásportot, akkor már csak a DNS-ben lévő 16 bites számot kellene kitalálnunk ahhoz, hogy meg tudjuk mérgezni a DNS-kest, és ez volt rá a válasz, amíg nem használ mindenki DNS-eket. Mert ha mindenki DNS-eket használ, akkor ugye ez a probléma már nem áll fönt. Ezt a szimmetrikus NAT-ot, ezt fel tudjuk fedezni a böngészőből, WebRTC, hát egy módot ad arra, hogy egy minimál felismerést tudjunk, de én épp írtam erre egy a Cotton projekt open source projektben, nyílt forrású projektben egy kis utility-t, ami segít abban, hogy ezt megtegyük. Tehát ennek a kimenete valahogy így néz ki, egy szimmetrikus NAT esetén, ami adressz, tehát port függő a mapping is, és port, a cím és port függő a maga a szűrés is. Igen, megvizsgáltam ezekkel, hogy hogyan lehet, tehát campus Soho esetekben ez. Biztos, hogy szükségünk van-e a tönre? Igen, azt mutatja a statisztika, hogy igen, 27% a WebRTC kapcsolatoknak használ tönt, ezek valós számok, és tehát mindenképpen kell egy ilyen szolgáltatás. A Zsean projekten belül építettem egy olyan szolgáltatást, ami pont ezt a igényt szolgálná ki. Tehát Stanturn szerver szolgáltatás készült, amely többféle autentikációt támogat, egy elosztott infrastruktúra, és mindig a legközelebb próbál lenni, ami nagyon-nagyon fontos a késletezés szempontjából a klienshez. A média forgalomnak a zseanton belül, tehát a hálózaton belül tartása lenne az egyik cél, azért, hogy ne menjen ki a commodity-be és jöjjön vissza a média forgalom. Ez egy másik ábra, de különböző autentikációkat, különböző szolgáltatásoknak, fake felhasználónak, tehát az IP-telefonoktól, webkonferencia berendezésektől, vagy WebRTC szolgáltatások, vagy bármilyen szolgáltatás, ami ezt igénybe veti, játékoktól kezdve, rengetegféle fajta megoldásra lehet, tehát ami valós időhöz, valós idő kommunikációhoz kapcsolódhat, akár blockchain technológiákról is hallottam már, amik ezt használják, és így tovább, és így tovább. Hát Európában itt találhatók ezek a szerverek jelenleg, sőt már azóta Párizsban is van egy szerverünk. Ez az a weblap, ez az a hely, ahol föderált autentikáció után be tudunk lépni, és hozzáférési credential tudunk kapni. Tehát, hogy ezt az oldalt, aki fölkeresi, az hozzáférést tud kapni ehhez az infrastruktúrához, és ezt be tudja építeni a saját szolgáltatásába. Itt két példát hoztam, egyrészt a böngészőbe hogyan építhetjük be, vagy egy egyszerű androidos alkalmazáson, hogyan is lehet ezt azt használni, mondjuk ez egy shippes kliens, amit ön támogat. Ezen kívül a Zseanban fejlesztünk egy Knoplop nevezetű WebRTC-s alkalmazást, ami szintén erre a Zsean Turn infrastruktúrára épül. Ez erre csak egy demonstráció lett volna, hogy különböző platformokon, Linux, Android, Windows 10, ami korábban elképzelhetetlen volt mondjuk a Linux és BSD-s multimédia kommunikáció, hogy ez milyen szépen tud együttműködni. És ez mindez beépül az Up2U-n keresztül, ezek az eredmények a Moodle-be, és egy pici kis Moodle plugin-t írtam, amin keresztül ott is lehet ezt használni. Tehát, összefoglalásul a tűzfalátjárás az mindenképpen szükség van egy Stanturn infrastruktúrára, ezt jelenleg az európai kutatói hálózatok számára fejlesztjük. Ezek a szerverek elosztottan vannak, tartalékoltan, monitorozottan, mindenkit bátorítok, hogy használja, és a cél, hogy egy ilyen infrastruktúra biztosítása a felsőoktatási és kutatási közösség számára. És köszönöm szépen a figyelmet.
Köszönöm szépen, Misi, és egy kérdésre van idő, hogyha valakinek van kérdés az elhangzottakhoz.
Köszönöm szépen.
Ha nincsen, akkor...
Bocsánat.
Zoli. Adom a mikrofont.
milyen nagyságrendű időcsökkentésről, késletetés csökkentésről lehet beszélni ezzel a megoldással nagyságrendileg?
Tehát maga a TÖRN szolgáltatás az mindenképpen késletetést ad hozzá a kommunikációhoz. Az, hogy ugye a TÖRN szerverek minél közelebb vannak a felhasználókhoz, azok nagyon-nagyon jelentősen hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a maga a kommunikáció, tehát az a lehető legkisebb késletetés szenvedje el ezáltal. Pontos értékeket fogok neked küldeni szívesen, mert a monitorozásból meg tudom mondani, hogy a különböző TÖRN szolgáltatásaink, amik monitorozva vannak, milyen késleltetéssel válaszolnak a monitorozó rendszernek.